Azt hiszem, hogy nem túl jó hír az, hogy a klímaváltozás az sok mindent megváltoztat a Földön és a Kárpát-medencében is, és az már látható egyébként Magyarországon is, hogy a Balaton vize melegszik évről évre. Ez pedig gondolom kedvez azoknak az idegenhonos halfajoknak, amelyek kedvelik a melegebb vizet. Tehát például ugye rengeteg trópusi halat találtak, halfajt találtak például a hívízi csatornában. Szóval hogyan változott ez az elmúlt beszélgetésünk óta? Egy év alatt is gondolom nagyon nagy változások léphetnek életben.
Alapvetően ugye, ahogy látjuk, a klíma az utóbbi néhány évben az gyökeresen megváltozott. Gimnáziumi, meg általános iskolai földrajz tanulmányainkra visszagondolva, ugye azt tanultuk, hogy a mediterrán klímán forró nyarak vannak és esős enyhe telek. Ugye ellentétben a kontinentális klímával, ahol hideg telek vannak, meg ugye megvan a 4 évszak. Hát most mi pont ezt látjuk, ezt az átmenetet. Legalábbis ez nekem most tudatosult, amikor volt egy konferencia Tihanyban, és akkor egy előadást tartott egy ilyen klímával is foglalkozó emberke. Hát ez konkrétan erről szól. Meg kell nézni, csapadékunk egyébként nem volt olyan kevés ebben az évben. Csak éppen az eloszlása az nagyon érdekes volt, mert volt egy viszonylag esős tavaszunk, meg van egy viszonylag esős őszünk. A nyáron meg ugye, hát ott meg kongott minden. Legalábbis errefelé itt a Balaton környékén nem nagyon volt számottevő csapadék. Tehát itt konkrétan most arról van szó, hogy a klímánk az kezd ilyen mediterrán irányba áttolódni. Nem csak ez a környék, hanem már így a Kárpát-medence belseje.
És ez egyébként hatással van a halfaunára is?
Természetesen hatással van, mint mindenre. Hát az emberre is hatással van. Hát már én is eléggé meggondolom azt, hogy kimenjek-e délután 2-kor egyáltalán a házból, mert azért a klímás helyen azért jobb lenni, mint odakint. Persze a múlt mindent megszépít, meg az idő, meg minden, de alapvetően ez mutatja, hogy tényleg változik. Az embereken is látszik. Hát sokkal több meleg miatt bekövetkezett haláleset van például. Tehát ez természetesen az élővilágon is nyomot hagy. Olyan vízfolyások száradnak ki például a nyár végére, amelyek állandóak voltak nagyon sokáig. Most itt voltak kollégák a Pécsi Tudományegyetemről, mondták, hogy a mecsekben lévő kis vízfolyás rendszer az utóbbi 8-9 évben kezdett el nagyon-nagyon vészes jeleket mutatni. Tehát nekünk is vannak például a Bükkösdi vízről adataink még 2010-es évek elejéről. Az egy egész jó kis vízrendszer volt, elég jó halfaunával. Ugye ezt úgy kell elképzelni, mint egy fát tulajdonképpen, aminek a legvéknyabb ágai ugye azok a legkisebb vízfolyások, és akkor a végén ugye a Bükkösdi vízé egyesülnek ezek a kis vizek. A Bükkösdi vízben tudtunk állandó halfaunát kimutatni egyedül. Tehát az oldalpatakok azok teljesen elvesztek, mert kiszáradtak, ezek időszakossá váltak. És ezt nem csak a déli területeken, tehát nem csak Baranyába, a Mecsek környékén tudtuk kimutatni, hanem ugye mi azért járjuk az országot, és elég sok helyen. Tehát az északi területeken is találkozunk olyan vizekkel, amelyek sajnos már csak medrek az év egy jó részében. Ugye ehhez az emberi hatás is erőteljesen hozzájárul, ugye, mert nagyon sok mesterséges víztestünk van, tavak, és ugye ezeknek a tavaknak a jó részét ugye haltermelésre használják, vagy horgásztóként üzemeltetik, ugye, vagy halastóként, és hát itt ezek le vannak a nyár jó részébe zárva, és hát tulajoknak ugye az elsődleges érdekük az, hogy ők valahogy életbe tartsák a halukat, mert ugye az hoz nekik hasznot, és hát a vízfolyásoknak az ökológiai vízigényével, meg az élővilág vízigényével hát nem nagyon törődnek.
Ha egyébként a halfaunát nézzük, lecserélődhet az őshonos halfauna Magyarországon? Tehát lesznek halak, amelyek mondjuk eltűnhetnek?
Persze. Hát sajnos ez a trend, ez már elég régóta folyik. Ha csak belegondolunk itt a vándorló tokhalak történetét visszanézve, jó, hát ez konkrétan nem a klímaváltozásnak a hatására tűntek el körülbelül a Kárpát-medence természetes vízi halfaunájából, mert már eltűntnek lehet őket szerintem úgy nagyjából mondani. Hát néha-néha előkerül egy-egy példány, de hát ez tényleg véletlenszerű. Itt az emberi hatások annyira erősek voltak, egyrészt a túlhalászat miatt, másrészt az erőművek építése miatt, tehát a vízlépcsők építése miatt, hogy ezek a fajok majdhogy nem teljesen kivesztek a területről. Ugye, ha belegondolunk, vannak okleveles adatok, hogy a Dunán meg a Tiszán ezek a területek, ahol ezeket ilyen halmegállító készülékekkel, tehát cégékkel fogták, hogy ezek hihetetlen pénzforgalmat, anyagilag nagyon sokat jelentettek annak, akinek ezt adományozta a király. Tehát ez főúri kegy volt, hogyha valakinek egy ilyen vizafogó helyet adtak. Tehát, hogy ez működött nagyon sokáig a középkorban, és hát az iparosodás, meg a globalizáció, meg az emberiségnek a terjeszkedése, ez arra felé mutatott, hogy ezeket szépen kipusztítottuk. De egyébként más fajokra is vonatkozik ez. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy itt igenis nagyon nagy forba kerülnek a klímának a változásával azok a fajok, amelyek tudják ezeket a viszonyokat tolerálni. Most csináltunk például a Kis-Balatonon egy felmérést, ugye az kapcsolatban áll a hévízi tóvízrendszerével, és hát úgy tűnik, hogy elég komolyan megfertőzte már egy halfaj, a szúnyogirtó fogaspongy, ami eredetileg is egy hát ilyen melegkedvelő faj volt, hát ugye a határon, tehát egy Florida magasságában, vagy egy kicsit északabbra húzódott az észak-amerikai kontinensen. Most már úgy tűnik, hogy kiszelektálódhatott itt a Kis-Balatoni vízrendszerben egy olyan vonal, ami tűri a hideget. És a Kis-Balaton teljes vízrendszerében megvan már. Ugye ez a halacska, ez nem tűnik elsőre ilyen nagyon komoly tehernek a vízrendszeren, mert ugye ez ilyen kis picike, mint az embernek a kis ujja, vagy egy picivel kisebb. Viszont óriási tömegben van jelen, és ha tömegben van jelen, akkor viszont elég agresszívan tud viselkedni.
De ezt a halat, ezt betelepítették? Tehát ez spontán betelepülő, betelepítették, vagy pedig invazív?
Hát itt megoszlanak, csak történeti dolgokat lehet olvasni erről. Ez volt a hévízi tó vízrendszerében az először megjelenő inváziós halfaj, vagy idegenhonos halfaj. Ez emberi hatásra jelent meg itt. Hát ahogy a neve is mutatja, ugye szúnyogirtó fogaspont, szúnyoggyírítésre telepítették erre-arra, és hát itt a hévízító vízrendszerében is valami kísérletet akartak vele végezni. Le voltak rakva a ketrecben állítólag a tóban, de a ketrec valamilyen oknál fogva kinyílt, a halak kimenekültek, tehát itt a véletlen szabadonengedés lehet feltételezni, legalábbis az irodalmi adatok azt mutatják, viszont ő nagyon jól érezte itt magát, és azóta, azt hiszem az 1920-as, 30-as években történt, ugye az azóta eltelt majd 100 évben ő kiválóan belakta a területet, és az, hogy melegszik a klíma, meg melegszenek a vizeink is, most jönnek azok az impulzusok, amik lehetővé teszik azt, hogy ő most robbanásszerűen elszaporodjon. És hát ezt alá is támasztja az, a fogási adat. Kollégáink voltak kint a Balatonon halászni, és a nyugati övcsatorna torkolatánál a Balaton-Mária fürdő környékén már fogtak gambúziát. Ami azt jelenti, hogy valószínűleg a Kis-Balatonból már kijutott, és hát az első kósza példányok már a Balatonban is megjelentek.
Igen, és korábban beszéltünk arról, hogy a legtöbb inváziós fajnak az ember ad teret, hogy a vizeinkbe kerülhet. Tehát igen. Ott vannak például az akvarisztikával foglalkozók, mert a napphal is ugye Németországból származó import volt, melyet egy dunántúli halgazdaságba telepítettek be, és hát onnan valonnan kiszabadult. De ugye a hívizitóban is rengeteg trópusi halfajt találtak, és ezeknek a meghatározása is nagyon nehéz. Tehát ez korábban igen. Mondta, hogy külföldi kollégáktól kértek segítséget ahhoz, hogy egyáltalán meghatározzák, hogy ez mi lehet?
Hát igen, akvaristákat is bevontunk ebbe a sztoriba. A másik, hogy még ők se jártak néha sikerrel, mert ugye ezek a halak nagyon sok köztük közeli rokon, és ezek hibridizálódnak is egymással. Tehát volt olyan, hogy ott maradtunk, hogy valószínűleg valami hibrid. Tehát bölcsőszájú halak, de ezek komoly csapat. Tehát ehhez tényleg már komoly türelem kell, és ugye még a genetika se tud nekünk néha segíteni, mert amikor a hibridek hibridjeinek a hibridjeit kellene kifogozni, most ez az egyik csúcsa a természetvédelmi biológiának, hogy akkor nézzük meg genetikával, hogy ezek mit lehetnek egyáltalán, de még néha ezek se tudnak segíteni rajtunk.
Egyébként egy fajnak a meghatározásában halaknál mi az, ami meghatározó? Tehát mi az, ami segítségére lehet önöknek?
Ez egy nagyon komoly kérdés volt, igen. Erre elég sok biológus szánta már rá az életét. Ugye mi az a faj? Erről már úgy néhány száz éve folyik a vita. A legtöbb esetben ugye külső jegyekre hagyatkozunk. Tehát hol vannak az uszonyok, milyen színű a hal, hogy áll a szája, hol van a szeme, pikkelyzet, stb. Viszont van, amikor ez abszolút nem elég. Folyamatosan folyik ugye az evolúció, és hogyha beletenyerelünk egy olyan csoportba, aminek a szétválása éppen most folyik, akkor hagyományos morfológiai módszerekkel, tehát amikor a halnak a külalakját veszük figyelembe, akkor beletörhet a bicskánk. Akkor jön a genetika, erre rá tud segíteni, mert ha látjuk, hogy vannak már mitokondriális eltérések, tehát a sejtnek az energiatermelő sejtkompartmentjének van egy saját kis DNS szakasza, hogyha abban látunk különbséget, és ugye ez anyai ágon öröklődik, meghatározott evolúciós sebességgel változik, így meg tudjuk mondani, hogy ezek valószínűleg most a szétválás küszöbén vannak, stb. Viszont vannak olyan helyzetek, amikor viszont abszolút beletörhet a bicskánk a dologba, még a genetika sem segít, és hát erre nagyon jó példa az ezüstkárász esete. Itt Maté és kollégákkal együtt dolgoztunk a balatoni vízgyűjtőn, gyűjtögettünk mindenféle helyekről ezüstkárászokat, és kiderült, hogy 5 darab vonal van benne azok között, a begyűjtött fajok között. Tehát mi az egy fajnak tekintettük, aztán kiderült, hogy hát az boros hasonlattal élve, finoman szólva is egy küvé, amit találtunk.
És ebben segíthet önöknek a legújabb kutatásuk, ami a pikkelyek alapjai és méretére épül?
Hát igazából mi egy adatbázist akartunk felépíteni. Nem kimondottan az volt a cél, hogy itt az inváziós fajok ellen küzdjünk. Itt konkrétan arról volt szó, hogy hát mondjuk a régészetnek, meg hát az ökológiának egy ilyen segéd anyagot vagy egy mankót kínáljunk föl. Ugye a halaknak a pikkelye az egyik legjellegzetesebb szervük, és eléggé fajspecifikusnak is tűnik. Akinek volt már a kezébe sügér, meg ponty, meg amúr, vagy esetleg busa, az tudja, hogy azért ezeknek az állatkáknak eléggé különbözik a pikkelye. És alapvetően a célunk az volt, hogy próbáljuk már kideríteni, hogy lehet-e fajra határozni a pikkelyek alapján. Elsőre tényleg felvonhatja az ember a szemöldökét, hogy hát igenis, milyen helyzet az, amikor csak a pikkely van jelen és a hal nincs. Tehát vannak sokkal jobb határozásra felhasználható dolgok, például a halnak az alakja, vagy a külső megjelenése, stb. De hát ugye sokszor előfordul az, hogy csak a pikkellyel találkozunk. Például régészeti leletek. Nagyon sok olyan honfoglaláskori kutat tártak fel, ami tele volt dobálva pikkelyekkel, mert ugye a halat ette a környező lakosság, és ugye a kiapadt kutakat, vagy egyszerűen csak a szemetet nem tudták hova tenni, és akkor a kutakat ezekkel a háztartási hulladékkal tömték el. És nagyon sok információt lehetne kiokumlálni abból, hogy megnézzük azt, hogy mit tettek az elődök. Hogy nem csak a csontokat lehet, mert a csontokat már használják erre egyébként, de a pikkelyeket nem nagyon, mert nem volt eddig egy megbízható határozó ezzel kapcsolatban. A másik dolog meg ugye meg lehet mondani azt, hogy egy adott népesség hol halászott. Ugye a folyóknak vannak szintájaik, van ugye a felső szakasz, az a Pisztráng szintáj, lentebb van a Pér, a Paduc, Márna, Dévér szintáj, tehát ahogy megyünk lefelé a folyón, a sodrással lefelé a tenger felé, akkor változik a halfauna összetétele, és hogyha mondjuk meg tudjuk határozni a háztartási hulladékból, hogy milyen fajok voltak benne, akkor azt is meg tudjuk mondani, hogy az adott területet használó népesség hol halászott, mely területén halászott a folyónak. Tehát, hogy vándoroltak-e például a halászok, stb. Ez volt alapvetően az egyik ilyen mozgatórugója ennek a vizsgálatsorozatnak, és hát úgy indult, hogy összegyűjtöttük a magyar halfaunából, amennyi faj találtunk ugye a pikkelyeket. Ugye jártuk a múzeumokat is, mert ugye vannak már olyan fajok, amikhez nagyon ritkán lehet hozzájutni. Múzeumi példányok meg tökéletesek voltak erre a szerepre, és akkor összeraktunk egy szép adatbázist, ami eredetileg 60-valahány faj tartalmazott. Tehát ugye a magyar halfaunának a jó részét azért lefette, ugye ilyen 90 fajról lehet beszélni a magyar faunával kapcsolatban, de hát ugye vannak olyan fajok, aminek nincs pikkelye, illetve vannak olyan fajok, amelyeknek csontvértjeik vannak, úgyhogy ez a 60-valahány faj az elég jó közelítést adott a kárpát-medencei halfaunáról, és hát ezt le is elemeztük, és kiderült, hogy fajhatározásra bizonyos csoportoknál nagyon jól fel lehet használni, bizonyos fajoknál meg például a pontyféléknél azért ennek is megvannak a határai, mert ugye ezeknek olyan pikkelyeik vannak, amelyek fajok között is nagyon hasonlítanak egymásra.
De egyébként most miért a pikkely? Mert az genetikailag meghatározott, hogy annak a halfajnak milyennek kell lenni a pikkelyének?
Így van, ez volt az első gondolat. Ugye ez már a felvilágosodás korában is ez volt az elsődleges kérdés, amitől azóta se tud szabadulni a tudomány. Nature vagy nurture? Magyarul az öröklődés határozza meg a adott élőlényeknek a külső megjelenését, vagy a, hogy is mondjam, a nevelés, vagy a környezet. Igazából mi is ezt próbáltuk ezzel a kutatással feszegetni. Megnéztük az egyes fajainknak a genetikai elválását, genetikai különbségeit, és ehhez próbáltuk megmérni azt, hogy a pikkelyeknek az alakja, illetve a mérete, tehát a testmérethez viszonyított mérete, az valahogy magyarázza-e igazából a genetika ezeket a különbségeket, és úgy tűnt, hogy igen-igen magyarázza, tehát minél közelebbi rokon fajokról van szó, annál jobban hasonlít a pikkely a másik faj pikkelyére. Viszont mi megnéztük másik szempontból is ezeket a dolgokat, megpróbáltuk úgy leelemezni az adatsort, hogy megnéztük, hogy az adott fajoknak milyenek az ökológiai igényeik. Mennyire kedveli az áramlóvizet, növényzet közébe húzódik, és a többi, és akkor innentől kezdve jött a vicces rész, mert szépen ki tudtuk mutatni, hogy azok a fajok, amelyek inkább az áramlóvizet kedvelik, azoknak a pikkelyei sokkal kisebbek, mint az áramlóvizet kevésbé kedvelő közelrokon fajoknak a pikkelyei. Tehát közelrokon fajok esetében ki lehetett mutatni olyan eltéréseket, ami arra utal, hogy az áramló vízi fajoknak apróbbak a pikkelyeik. Tehát igazából ennek a kutatásnak ez volt a újdonság értéke. Annyival van még ez egy kicsit megfejelve, hogy megnéztük azt, hogy milyen az élőhely preferenciájuk is, és kiderült, hogy ami növényzet közé húzódva szokott mozogni, tehát ott táplálkozik a növényzet között, azoknál meg nagyobb a pikkely. Egy analógiával lehetne ezt az egészet föltárni, ami egyébként most így utólag tök evidensnek tűnik. Ugye voltak a középkorban mindenféle védőfelszerelések a lovagokon, ugye voltak a páncélos vitézek, akik lovon ültek, ugye nekik a lendület volt a fő erejük, meg hát fennültek a lovon, nem nagyon tudtak komoly mozgásokat végezni, de sokkal jobban védve voltak a környezeti behatásokkal szemben. Tehát, hogyha valaki jól odapirított nekik egy buzogánnyal, akkor azt nagy valószínűséggel ki tudták hordani lábon. Viszont voltak a gyalogos íjászok például, akiken pedig ez a squamma páncél típus, amikor apró, pici pikkelyekből volt összeállítva a vért, sokkal nagyobb mozgás lehetőséget biztosított nekik ez a védőfelszerelés, és hát mi ezt a párhuzamot találtuk meg tulajdonképpen a természetben. Tehát úgy tűnik, hogy közelrokon fajok esetében meghatározni az ökológiai igényeket, tehát most visszafordítottam a történetet, tehát közelrokon fajok esetében, hogyha nem igazán tudjuk a fajoknak az ökológiai igényeit, akkor vissza tudunk következtetni abból, hogy mekkorák a pikkelyei a halnak. Tehát meg tudjuk mondani, hogy áfaj valószínűleg nagyobb áramlásigényű, vagy jobban szereti a köves aljzatot, mint B-faj, hogyha nem ismerik az ökológiai igényeit.
De miben lehet ez az önök segítségére? Ugye a paleontológiai leletek, vagy a régészeti leletek esetében ugye ez nagy segítség. De például ez olyan esetben is segíthet, amikor kevésbé ismernek egy fajt, tehát a meghatározásban?
Tehát pont ez lehet a haszna ezeknek a vizsgálatoknak, hogy előkerülnek új fajok. Ugye Európában most már azért szenzációs számba megy, hogyha leírunk új fajokat, de például a trópusi vidékeken nem olyan nagy újdonság, ha találnak egy-egy új fajt. Ott rendszeresen vannak fajleírások. És általában a fajleírások még mindig odáig jutnak, hogy megírják az anatómiai bélyegeket, de alapvetően a környezeti igényekre nem nagyon tesznek utalást. Tehát leírják, hogy honnan származik a típus példány, stb., de az, hogy igazából milyen környezeti igényei vannak az adott újonnan leírt fajnak, arra komoly vizsgálatok kellenének, és hát ez például lehet egy proxy ennek az egész dolognak. Tehát, hogyha az újonnan leírt fajnak apróbbak a pikkelyei, mint a közelrokon fajokének, akkor vélhetően ő áramlást kedvelő, vagy kevésbé igényli a vízi növényeknek a jelenlétét az élőhelyén. Igazából mi ezt a proxyt próbáljuk meg felhasználni arra, hogy definiáljuk egy-egy fajnak az élőhely igényét.
Ritka fajok pikkelyei is bekerültek?
Természetesen. Igyekeztünk fokozottan védett, meg védett fajok, meg nagyon ritkán előkerülő fajoknak a pikkelyeit is felhajtani. Voltunk például a Magyar Természettudományi Múzeumban, ahol a mindenféle ilyen vándorló dunai hering, amiből tényleg azt hiszem a 60-as években fogtak utoljára, annak is tudtuk pikkelyét fotózni. Akkor voltunk a Bécsi Természettudományi Múzeumban, ugye nekik sokkal nagyobb a hajgyűjteményük, mert ugye a miénket 56-ban kilőtték az oroszok ott a harcok során. Tehát a Osztrák Természettudományi Múzeumban olyan pikkelyeket is elemeztünk, amit azt hiszem a legidősebb pikkely 1837-ben volt gyűjtve, a Donoregyed. Egy német piacról tették el. Igyekeztünk olyan fajokra is koncentrálni, amelyek most már nagyon ritkák a magyar vizekben, vagy a Kárpát-medence vizeiben.
Olvastam ilyet, hogy Dunai galóca.
Igen, az is az egyik ilyen zászlós hajója kéne, hogy legyen a területnek. Ugye az azt hiszem a második legnagyobbra megnövő pisztránkféle, ilyen 30 kilóra is megnő. Ez egy gyönyörű szép állat. Ugye mi a medence belsejében élünk, tehát ide azért nagyon-nagyon ritkán sodródnak le példányai. A Tisza felső szakaszán, a Marosban is, meg a Szávának a vízgyűjtőjén is még azért viszonylag nagy állományai vannak jelen, csak ugye nálunk már nem nagyon vannak meg. Tehát a Kolpa folyóban konkrétan horgáztatnak is rá, mert ott olyan nagyra sikerült az állományt feltuningolni, hogy van egy kvóta, ami kifogható belőle. De ez egy közép-dunai endemizmus ez a faj, és tényleg hihetetlenül gyönyörű szép állat.
És ez folyamatosan bővíthető lesz majd ez az adatbázis? Tehát ez folyamatos kutatás?
Így van. Ugye ez megint olyan, hogy itt a egyik kutatásunk épül a másikra. Volt egy funkcionális ökológiai vizsgálatsorozatunk, ahol elég sok halat kellett ugye felboncolni, kibelezni, mert hogy mindenféle anatómiai bélyegeket is néztünk, és hát ez a pikkelyes dolog, ez egy ilyen mellékes side projekt volt, Csak hát úgy voltam vele, hogy akkor már vegyük le a pikkelyeket is, és akkor ebből nőtt ki ez a cikk, amit közöltünk. Tehát milyen szép az akadémiai élet. Megírtuk ezt a cikket a kárpát-medencei halfaunára koncentrálva, és azt kérték a bírálók, hogy nagyon szép, nagyon jó, hogy mi ezeket a trendeket kimutattuk, de mi lenne, hogyha megismételnénk olyan fajokkal, amik abszolút semmi közük nincs Európához. Legyenek például neotrópikus fajok, legyenek szívesek Brazíliából származó fajokkal is megismételni ugyanezt, és hogyha kijön a trend, akkor hajlandóak vagyunk leközölni. És akkor kaptam rá, mit tudom én, 2 hónapot, azt hiszem, vagy 1,5 hónapot arra, hogy az adatbázisunkat kibővítsük mondjuk 2-szeresére. Na most mi elkezdtünk, mint a bolond leveleket irkálni körbe-körbe a világba, és hát sikerült 2 brazil úriembert meggyőzni, hogy küldjenek már nekünk pikkelyt. És hát pikkelyt nem is voltak hajlandók küldeni, mert Brazíliából nem lehetett, mert ez tiltja a törvény, de a pikkelyeknek a méretarányos fotóit meg tudtuk tőlük kapni, illetve még úgy párhuzamosan még egy orosz kutatót is sikerült bevonnunk, és akkor így lett az, hogy a eredetileg 61 néhány fajos adatbázisunkból lett most egy 193 fajos adatbázis, amiben már neotrópikus fajok is vannak, meg eurázsiai fajok, meg ugye mivel az orosz úriember dolgozott például Etiópiában, még néhány afrikai fajt is sikerült behúzni ebbe az elemzésbe, és nem kaptunk más trendet, hogyha neotrópikus fajokat, tehát a dél-amerikai elterjedésű akváriumi fajokat elemeztük. Jaj, bocsánat, még itt meg kell említeni, hogy még behúztunk néhány akvaristát is ebbe a sztoriba, magyarországi akvaristát, mert ugye ez a csoport, ez nagyon elterjedte az akvaristák körében, akiket elemeztünk. Tehát a dél-amerikai színes, apró testű halfajok, karakiformes rendbe tartoznak főleg, ezek nagyon gyakoriak a magyarországi akvaristák körében. Tehát itt néhány levelet kellett elküldenünk, és találtunk néhány úriembert, aki nagyon segítőkész volt, és feldobta az adatsorunkat dél-amerikai fajokkal, amik ugye Magyarországon akváriumokban éltek, de hát igazából itt a faji különbségeket teszteltük, és hát ők nagyon erősen képben voltak a fajokkal. Amire egy magyar halbiológusnak a szeme úgymond nem nagyon állt még rá, ők ugye ezzel kelnek, ezzel fekszenek, ez az életük, hihetetlen dolgokat lehetett tőlük tanulni. Tehát tényleg döbbenet, hogy milyen fajismeretük van. Tehát az a lényeg, hogy mi ezt folyamatosan bővítjük, és szeretnénk tovább is bővíteni, mert úgy tűnik, hogy lehet ökológiai haszna is ennek. Tehát nem csak taxonómiai szempontból érdekes dolgokat lehet kihozni, hanem tényleg ökológiai szempontból is.
Igen, és ha az idegenhonos halakat nézzük, akkor meg fontos is megnézni, hogy milyen ökológiai igényeik vannak, mert hogy egyre nagyobb a térnyerésük.
Ezt tervezzük is egyébként, hogy pont ezeknél a fajoknál, amik az akvaristáknak a portfóliójában benne vannak, próbáljuk majd definiálni azt, hogy milyenek az ökológiai igények, mert sajnos azt látni, hogy itt a közeljövőben ez tényleg reális problémát okozhat. Tehát ki kell, hogy derítsük azt, hogy mik a potenciálisan veszélyes fajok, és hát ezeknek a tartása ellen fel kell lépni. Javaslatokat már tettünk bizonyos fajoknak a tartásának a tiltására, sőt, ugye az Európai Unió hozott is határozatokat, hogy például a márványrákot, most ugye egy kicsit túlléptem a halakon, de ugye ugyanúgy akvaristák kedvelik a rákféléket is, tehát azokat is tartják akváriumban, és vannak olyan fajok, mint például a márványrák, amit kereskedelmi forgalomban már nem lehet árulni. Garnélák is vannak ilyenek. Hát az a baj, hogy egy picit mindig le vagyunk maradva a tiltással. Óriási biznisz ugye az akvarisztika. Egyes irodalmi adatok már azt mutatják, hogy az akvarisztika forgalma az már meghaladta az étkezési célú halkereskedelmét világszinten. Tehát ez valami horribilis pénzt mozgat meg, és mivel, hogy van rá kereslet, mindig vannak újabb és újabb fajok, amiket behoznak, és hát sajnos ezeknek egy jó része ez a melegvízű élőhelyeken kötnek ki. Mert ugye a gazdák nem biztos, hogy tudják, hogy milyenek az élőhelyi igényei a fajnak, vagy azt sem tudják sokszor, hogy mekkorára nő, és az állatkánk az elég gyorsan ki tudja nőni az akváriumot. Na most kinövi az akváriumot, mit csinál a gazda? Ugye szereti az állatokat, megölni nem szereti, leadni nem tudja sehova, úgyhogy keres neki valami jó kis helyet. Ezért van az, hogy például Magyarországon az inváziós halakkal meg rákokkal legfertőzöttebb élőhely az a Városligeti tó. Ugye Budapestnek a legnagyobb a népsűrűsége, tehát a négyzetkilométer első akvaristák száma valószínűleg ott a legnagyobb, és hát ott van ugye a Széchenyi fürdőnek a melegvízű kifolyója, hát jól el lesznek majd itt a halacskák. Vagy ott a Margit-szigeten is van egy ilyen tó, ahol elég komoly mennyiségben jönnek ki az inváziósok. Ez így a 80-as, 90-es évekig ez nem volt igazából túl nagy probléma, tehát a Halászat című újságnak a 80-as, 90-es években megjelenő számaiban is volt néhány ilyen adat, például a piranyát fogtak a százhalombattai Duna szakaszból, vagy azt mondom a bentából talán, ugye ott van Százhalombattai erőműnek a hűtővize ott megy be, tehát melegíti azt a szakaszt, és ott úgy elérdegélt a piránja, de azt mondták, hogy semmi gond, mert a tél majd szépen elintézi őket. Uh-huh. Tehát amíg voltak igazán hideg teleink, addig ezt tényleg nem lehetett gondnak mondani, de sajnos az utóbbi éveket megnézve, legalábbis itt a Balatonnál, én úgy emlékszem, hogy egy igazán komoly telünk volt az utóbbi 10 évben, az a 2016-os vagy 2017-es volt.
Igen, és az előrejelzések szerint inkább melegedés várható, mint
így
az, hogy hűlne
a levegő. Tolódik a klíma ugye a mediterrán irányba, és hát ami döbbenet, most voltam konferencián Portugáliában, voltunk kint a Tejo folyónál is halászni, és hát láttuk a jövőt. Tehát láttuk azt, hogy például a gambúzia, ugye a szúnyogirtó fogasponttól forra víz széle, ahogy ugye ott haláztak a kollégák az elektromos géppel, egy mediterrán folyónak a partvidékén csak ez az egy faj volt, de ez horribilis mennyiségben. Tehát érdemes lenne egyébként nézni, hogy náluk mi történik, meg hogy mik a legveszélyesebbek, mert hogy a mi klímánk arra felé tolódik, és hát ha ezt figyelemmel kísérnénk, akkor lehet, hogy könnyebben rá tudnánk készülni ezekre az inváziókra.
Meg az, hogy a döntéshozóknak a figyelme forduljon arra, hogy a vizeinknek a sokszínűsége van veszélyben.
Igen, ezzel kapcsolatban azért vannak olyan dolgok mostanában, amelyek eléggé felkeltik az embernek a veszélyérzetét. Nem tudom, azt tudja, hogy nem csak az akvarisztika megy most nagyon Magyarországon, hanem azt hiszem most léptünk át az 1 millió igazolt horgászt. Hihetetlen nagyságú civil szervezet. Ha egy-egy pártnak lenne ekkora támogatottsága, az komoly tényező lenne a parlamentben, ha belegondolunk. Tehát nekik kimondott igényeik vannak, halat szeretne mindenki fogni. És nem is akármit szeretne fogni, hanem van néhány célfaj, amikre koncentrálnak, és ugye minél többen vannak, annál több helyet követelnek maguknak, mondván, hogy ők kifizették az éves bérletdíjat. Tehát ezeknek most már elég komoly összeget kell ezeknek az embereknek leperkálni, hogy éhessenek a hobbiuknak, és hát a civil szervezeteik, a horgászegyesületek, ezek mindent elkövetnek, hogy kielégítsék az igényeiket. Ez egyrészt teljesen megérthető, másrészt meg tudjuk, hogy sajnos ezek a dolgok mivel járnak. Tehát a legjobb szándékot is feltételezve, amikor halat telepítenek, akkor sokszor előfordul az, hogy inváziós fajokat is bevisznek az adott víztérbe.
Igen, erről beszéltünk
már sokszor. Nem az inváziósokról van szó, hanem már a pontyról is. Tehát a ponty is csak bizonyos élőhelyeken tekinthető sonosnak. Tehát egy hegyi patakba, hogyha pontyot rakunk, az biztos, hogy nem fogja magát ott túl jól érezni, másrészt meg valószínűleg tönkre fogja tenni az adott élőhelyet. Minden fajnak meg lenne a maga helye a megfelelő számban, tehát hogyha túltelepítünk valamit, akkor is nagy problémát tud okozni. Gondoljunk csak az angolna pusztulásait a Balatonon a 90-es évek elején. Tehát ezek olyan problémák, amik valósak, az egyikbe fűződik a másik, tehát egy ilyen hálózatot kell elképzelni, de természetesen mindegyiknek az oka az ember. Ez a legszörnyűbb, hogy bármelyik oldalról közelítjük ezt a hal kérdést Magyarországon, valahogy mindig azt látjuk, hogy a túlhasználat meg a nem megfelelő használat miatt az eredeti állapotok egyre inkább megváltoznak, vagy az eredeti halfauna egyre inkább kicserélődik, és hát sajnos eljutottunk odáig, hogy bizonyos emberek már azt kérdezik, hogy ez miért baj. Vannak olyan kifejezések, amelyek itt keringenek bizonyos őshonos fajokról, hogy ők bizonyos változásoknak a vesztesei. És hát el kell gondolkodni azon, hogy olyan fajokkal helyettesítsük őket, amelyek jobban megfelelnek az újonnan kialakult környezeti viszonyoknak. Ezek olyan kifejezések, amik egy természetvédelemmel foglalkozó kutatónak azért eléggé furcsálhatnak, hogy finoman fogalmazom.
Igen, és a szakma föl is szólalt ez ellen, mert a Magyar Haltani Társaság elnöke mondta azt nem régiben, hogy azért van megoldás erre, vagy lenne megoldás erre, és ő például azt a megoldást javasolta, hogy fontos lenne, hogy minden olyan halfajnak, amely védett vagy őshonos, kidolgoznának egy ilyen szaporítási technológiát. Mert hogy a mesterséges szaporítási technológia, az magyar haltenyésztési technológia néven vonult be a világon a köztudatba, és hogy lassan eljutunk odáig, hogy az őshonos, meg a védett halakat kell szaporítani. Ugye ezt a gazdasági célú halaknál megtették, és valószínűleg ezt meg kell majd a védett és őshonos halaknál, mert lassan eltűnnek a vizeinkből.
Hát igen, ez ki lett dolgozva, ugye a védett fajok azok általában ezeknek a gazdaságilag hasznosítottaknak valamilyen szintű rokonai, tehát nem kell sokat változtatni a technológián, hogy ezeket tudjuk szaporítani. Az alapvető kérdés csak az, hogy ennek akkor mi lesz a vége. Az, hogy lesznek akváriumaink a budapesti állatkertben, és ott be tudjuk mutatni az őshonos halfaunánkat, vagy a védett fajainkat. Tehát az a baj, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos része a fajok hosszú távú megóvásának, de alapvetően csak úgy működhet a megóvás, hogyha az élőhelyüket konzerváljuk. Vagy az élőhelyüket. Nem akarom azt mondani, hogy fejlesztjük, mert ez megint kiforgatható. Tehát, hogyha biztosítjuk számukra az eredeti igényeiknek megfelelő környezetet.
Tehát magyarán élőhelyvédelem, fajvédelem, kisvizek kiszáradásának a megakadályozása, amiket ugye, mondott.
Így van. Tehát alapvetően ez a nagy probléma, hogy nagyon sokan még mindig ennél a 70-es évekbeli színnél vannak megakadva, úgymond, hogy a panda macikat lehet az állatkertbe is szaporítani, és akkor jó. De az az adott állat, az a adott élőhelynek az egyik része csak. Tehát alapvetően nekünk az élőhelyeket kellene megvédenünk, csak hát ugye számtalan oldalról jön a presszió, mert bizonyos érdekcsoportok az adott területet szeretnék valamire másra használni. Tehát a legritkább esetben szeretnék az adott élőhelyeket békén hagyni, mert nekik vannak vele terveik, és innentől kezdve az adott fajnak, vagy adott fajcsoportnak, itt nem csak gerincesekről, hanem tényleg ízeltlábokról is van szó, meg az összes többi gerinctelenről. Egyszerűen nekik nincs akkora lobby érdekük, mint például egy ingatlan fejlesztő cégnek. Tehát alapvetően az élőhelyeket kellene nekünk megvédeni. Vannak is tervek erre, hogy hogyan lehetne ilyen refugium élőhelyeket létrehozni. Az a baj, hogyha tényleg igazán hosszú távra gondolkodunk, akkor sajnos eléggé elveszettnek tűnik ez a harc. Nem vagyok teljesen optimista, tehát itt idézőjelben téve jó politikus is csak néhány éves távlatban képes gondolkodni. Itt nekünk az igazán veszélyben lévő fajaink meg 40-50 millió éve itt vannak. Gondoljunk csak például a ápipócra, ugye, ami nagy veszőparipám, de ugyanez érvényes tokfélékre is, ezek még idősebb fajok. Tehát, hogyha a saját történetüket nézzük, akkor egy pillanat alatt történnek velük olyan változások, ami a változás hirtelensége miatt tűnik számunkra megfordíthatatlannak. És ez a nagyon rossz dolog ezekben.